Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi mesélő kastélyok hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Szentpálon immár a harmadik kastély emelkedik. Az első szemtanúja volt az 1575-ben itt lezajlott csatának, majd a hallerek új várkastélyt emeltek. Ebben a kastélyban élt az író Haller János. A 18. században a kor követelményeinek megfelelően egy újabb kastély került megépülésre, amely a 20. század közepéig a család otthona maradt. Tragikus sorsát ez az épület sem kerülhette el. Ma megalázva és romosan várja a megmenekülést vagy az enyészetet. Témánk az állandóan megújuló épület, a Szentpáli Haller kastély.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Köszöntjük rádiónk mikrofonjai előtt dr. Kálmán Attila történészt. Tanár úr, jó napot kívánok, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, köszöntöm szerkesztő urat, kedves hallgatókat. A mai műsorban a Szentpáli Haller kastélynak a történetéről fogunk beszélni. El kell mondani, hogy azért tartottuk fontosnak ezzel a kastéllyal kezdeni ezt az új sorozatot, mert ennek az épületnek, ennek a kastélynak sorsa jelzi talán a legjobban az erdélyi kastély sorsokat. Ugye egyik legszebb barokk kastélyunkról van szó, amely nem feltétlenül a kommunizmus idején, hanem a rendszerváltás után került abba az állapotba, amelyben ma is látható. Ugyanakkor, ha bár nagyon-nagyon sokat írtak ugye a Szentpáli kastélyról, úgy gondolom, hogy ritkán beszélünk az itt lakókról, az itt lakók hétköznapjairól, egyáltalán a kastélybeli életről. Nem utolsó sorban van egy kis személyes érintettség is, ugyanis amikor én a főnemesi családokkal kezdtem foglalkozni, a főnemesi családok történetét kezdtem kutatni, az első ilyen család, az a Hallerek voltak ezelőtt 13 évvel, 14 évvel.
Történész úr, mit kell tudni a Szentpáli kastélyról és birtokról a Hallerek előtti korszakból, illetve milyen körülmények között kerültek a Hallerek Szentpálra? Kezdjük innen a mai műsorunkat.
Igen, hát a 16. századig ugye nagyon sok birtokosa volt a szentpáli birtoknak. Ugye itt lehet beszélni a szentpáli családról, a birtokosok között ott találjuk Korvin Jánost, és ott találjuk az Alárdiakat. Az Alárdiakat lehet talán az első fontos, kiemelkedő birtokos családnak nevezni. Ugye az Alárdiak közül Alárdi Ferenc a birtokos, akkor, amikor 1575-ben ugye itt Szentpálon zajlik az a híres csata, amely szembeállítja egyfelől Bekes Gáspár támogatóit, ugye Bekes Gáspár pártütőt, illetve Báthori István fejedelmet, és hát erről a csatáról ugye már ebben a műsorban azért volt szó, tehát én most ezt azért nem szeretném részletezni. Azt viszont el kell mondani, hogy tudjuk, hogy a csata után a pártütők, tehát Bekes Gáspárnak a tábora végül is a kastélyban, hát a várkastélyban húzta meg magát, vagy húzták meg magukat, és amelyet végül is Báthori megostromolt. Történészek ezt tartják különben a várkastély első írásos említésének. Alárdi ebből kifolyólag elveszíti a birtokot, tudjuk azt, hogy később vissza fogja szerezni, és hát végül is halála után a Kendi családnak a tulajdonába kerül, pontosabban 1601-ről beszélünk, amikor megszerzi Kendi Ferenc. És hát a Kendi család nem fog nagyon-nagyon sokáig maradni Szentpáron, ugyanis Kendi Ferencnek a leányát, Juditot, végül is Haller István veszi feleségül, tehát Judit kezével a birtok is a Hallerek, pontosabban Haller Istvánnak a tulajdonába kerül. Több mint valószínű, hogy ez 1609-ben zajlott le, ugyanis a következő évben Haller István egy új várkastély építésébe kezd.
A következő percekben mutassuk be a Haller családot.
A legtöbb főnemesi családnál nem olyan egyszerű ugye megállapítani a családnak a származását. A Hallerek esetében egy picit talán szerencsésebbek vagyunk, ugyanis létezik egy úgynevezett nemzetségkönyv, amelyet a 16. századdal kezdődően, pontosabban 1533-mal kezdődően vezettek a család tagjai, és ahova összegyűjtötték a családtagok életrajzi adatait, a családdal kapcsolatos dokumentumokat, dokumentumok másolatait, és ezt az egyedi dokumentumot, ezt a nemzetségkönyvet, ezt ma Budapesten őrzik. A nemzetségkönyv szerint az első Hallerek 1198-ban bukkannak fel a történelemben, akkor, amikor Frigyest, Györgyöt, Vilmost és Hildebrandot lovaggá ütötték, ez állítólag Rómában történt. Be kell vallani, hogy nem igazán tudjuk, hogy kik voltak ezek a lovagok, és nem is tudjuk azt sem, hogy pontosan hogyan kapcsolódnak a családhoz. A legtöbb történész úgy gondolja, hogy ezek a 16. században kitalált adatok lehetnek. Több hagyomány létezik a származásokkal kapcsolatosan. Vannak olyan történészek, akik úgy gondolják, hogy Prágából származnak, vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy mindenképpen Nürnberg városához kapcsolódnak. Persze tudjuk, hogy a középkorra kezdődően ők ott tevékenykednek. Vannak olyan modern kutatások, amelyek szerint a család Tirolból származna, tehát nem egységes a történészek véleménye ebből a szempontból. Az első nürnbergi Hallert úgy tűnik, hogy Ulrichnak hívták, és hát ő 1293-ban jelenik meg a forrásokban. A Hallerek a középkor folyamán itt a nürnbergi patricius családok közé tartoztak, a város vezetésében töltöttek be nagyon-nagyon fontos szerepet. Persze mindaddig, ameddig Nürnberg egy független birodalmi város volt, ugye 1806-ig. Sőt, Nürnbergben mai napig is több helyen találkozunk emlékükkel. Hát például Oker Nürnberg központjában ott találjuk a Haller házat, amelyben ma például a Nürnbergi Játékmúzeum működik, de 1480-ból származik az az olomberakásos ablak, amely a Szent Lőrinc templomba van, és amely a család emlékét őrzi. És hát ott van a híres Haller Madonna, amely a család megrendelésére készült való 1496-1499 között, és nem kisebb művész, mint Albrecht Dürer műve. Hogyha valaki ezt meg akarja csodálni ma, akkor az el kell menjen egészen Washingtonig, ugyanis a Washingtoni Nemzeti Galériában található. A család elsősorban kereskedelemmel foglalkozott, kereskedelemből élt, de ugye korán már birtokokat szerzett Nürnberg környékén, és a 15. században pedig ezeket a kereskedelmi kapcsolatokat kiterjesztették Kelet-Európa irányába, megjelentek Bécsben, és 1481-ben család Ruprecht nevezetű tagja már budai polgárként jelenik meg. Különben nagyon sok Haller érkezik úgy Budára, mint Magyarországra, tehát például a kokáért az előbb említett Ruprecht testvére, a második Wolf, például a magyar ökörrel kereskedik, másik testvére, a harmadik Wilhelm, 1480-ban Hunyadi Mátyás király szolgálatában állt. Ruprecht elsőfök unokatestvére, első Fábián is gyakran megfordul Magyarországon, 1497-ben tagja, majd vezetője volt a nürnbergiek Budára küldött követségének, fia 5. Konrád később Pesten lesz polgár. És hát a rokonsághoz tartozott az a második Bartolomeusz Haller is, aki 1526-ban ugyancsak pesti polgárként tűnik fel. A német Hallerekről még hadd mondjak el annyit, hogy ők csak 1790-ben szereztek bárói rangot, majd meg fogjuk látni, hogy a magyarrá lett Hallereknek ez mikor sikerül, és a családi fészeknek a Nürnberg város részét képező Großgründlach kastélyát tartják, amely hát a 18. században házasság révén került a családban, ez napjainkban is a Haller családnak a tulajdona, és hát a család tagjai közül a Bertold Haller báró lakja, ugye akinek az már az édesapja is történész volt, és ők nagyon sok mindent gyűjtöttek össze, ami a család történetére vonatkozik, ezért a kastély tárháza az értékes bútoroknak, a festményeknek, a család történetére vonatkozó iratoknak, a család magyarágának a történetére vonatkozó iratoknak is, tehát ezért merem itt ezt megemlíteni a műsorban. és tehát egy hatalmas levéltárral rendelkezik, ahol tényleg nagyon-nagyon sok érdekes dolog található, ahogy mondtam, a magyar, illetve az erdélyi ággal kapcsolatosan. A lényeg az, hogy a német hallereknek az ága az napjainkban is létezik, ugye, tehát Németországban. Most említettem, hogy a Nürnbergi patriciátus tagjaiként Európa különböző részein ugye próbáltak kereskedelmi kapcsolatokat teremteni. Úgy tűnik, hogy ezeknek a kereskedelmi kapcsolatoknak köszönhető, hogy az első Haller Erdélybe érkezik, itt Péter Hallerről van szó, az előbb említett Budára költözött Rupechnek az egyik fia. Ő Nagyszebenbe költözik, valahol a Mohási csata körül, tehát valahol 1526 körül. Péter, el kell mondani, hogy jól érezte magát Nagyszebenben, ugye egy német nyelvű környezetben, hamar a szebeni polgárság kiemelkedő tagja lett, Ferdinánd király hívének számított, de később János Zsigmond, Izabella királyné tanácsosa lett, Szeben polgármestereként tevékenykedik, és hát végül is 1553-ban birtokokat szerez vármegyei területen, tehát a Szászföldön kívül, ettől a pillanattól kezdve ugye Hallerek földbirtok okosoknak számítanak Erdélyben. Na most az ő unokája, azaz István, akit az előbb említettünk, és aki a Kendi Judittal kötött házasságnak köszönhetően Szentpárra kerül, és akit többször kérnek fel bécsi követségre, többször fogják a fejedelmek német származásoknak és kapcsolataiknak köszönhetően a Hallereket felkérni ezeknek a követségeknek a lebonyolítására. Haller István különben Kükülő vármegye főispánja, többször volt az Erdély országgyűlés a diéta elnöke. Azt is el kell mondani, hogy mikortól magyarosodnak el a Hallerek, ha már ezt nem olyan egyszerű ugye megállapítani, de ebben talán sokat mond az a tény, hogy a 17. század elején már nem a német Hallerstein előnevet használják, hanem annak magyar megfelelőjét, a Haller kőit, latin vagy német dokumentumokban egyaránt, és ezzel is kihangsúlyozva a magyarosodást, a váltást.
A Hallerek új várkastélyt építenek maguknak. Hogyan alakult a birtok és a kastély története a 17. és a 18. század fordulóján?
Pontosan tudjuk, hogy mikor kezdi el Haller István építeni az új kastélyt. Ez 1610. április 29-e, ekkor rakták le az alapkövet. Úgy tűnik, hogy ez egy L alakú várkastély lehetett, egy emeletes épület sarkain tornyokkal. Persze az építés azért elhúzódott, tehát ez nem fejezik be az építést itt 1610-ben, ugye itt azért folytatja majd Haller János, és ez elhúzódik egészen 1674-ig. Na de még annyit azért elmondanék itt Haller Istvánról, hogy neki konfliktusai kerekedtek az egyik fiával, Gáborral, aki református hitre tért. Hallerek nagy katolikus családjainak egyike. Na de Gábor, ahogy mondtam, református hitre tért, tanulmányai révén eljutott nagyon-nagyon híres németalföldi egyetemekre, tudjuk, hogy tanult Leidenben, tanult Franekerben, sőt, eljutott egészen Londonig, és a későbbiekben olyan erdélyi várok erődítései tervezte, vagy felügyelte, mint például Fogarasvára, Borosjenő, vagy éppen a Görgényi vár. A testvére János volt az örököse a szentpáli birtoknak, és hát Jánosnál ki kell emelni mindenképpen az irodalmi munkásságát. Ő később ugye konfliktusba kerülve, apafi fejedelemmel Fogarasvárába került börtönbe egy időre, majd ugye innen kiszabadult, és egy fényes politikai karriert futott be. Itt az irodalmi munkásságnál éppen álljunk meg egy picit. Haller Jánosnál két művet szoktak kiemelni, ugye van egy eredeti mű, és van egy fordítás, és itt az eredeti ő általa írt műnek a címe, ugye a békességes tűrésnek pajzsa, és ebben a műben János a magyar nyelvnek a fontosságáról beszél, ne felejtsük el, hogy mégiscsak a 17. század második felében vagyunk, és ebből idéznék éppen két mondatot. Mit ír Haller János a magyar nyelvről? A kereszténységben egy nemzetség között meg kell vallani, nincsen nagyobb szűke a könyveknek, mint a magyaroknál. Nem azért, mintha nálunk tudós emberek nem volnának, de mert semminek tartván a maguk szülötte nyelvét, elállanak a magyar szó mellől, amit írnak, deákul írják. Azt mondották, ami eleink úgy mond, hogy amely nemzetnek szokásait, szavajárását, ruházatját felveszik az emberek, végre azon népnek birtoka alá esnek. Ugye ne felejtsük el, hogy annak, aki ezeket a sorokat írta, még a nagypapája magyarul nem igazán beszélt, és német földről, hát pontosabban Budán keresztül érkezett Nagyszebenben. Na most Haller János karrierjéről, ha beszélünk, akkor el kell mondani, hogy 1685-ben őt küldik követségbe Bécsbe, és hát a tárgyalások eredményeként születik meg egy szerződés, amit a történelemben ugye Diploma Halleriana, vagy Traktátus Hallerianus néven emlegetnek, és amely alapját fogja képezni a későbbi Diploma Leopoldinumnak, és hát amelynek alapján ugye megszervezték a Habsburg Erdélyt. Most 1697-ben Quintel Hallerianus, a sírfelirata, amely hála az Istennek létezik, az egyik érdekes emléke a kornak. A korai hallereket el kell mondani, hogy a várkastély melletti vagy udvarán található kápolnába temették, és a síremlékeik azért léteznek, mert az új kastély építésekor, majd rövidesen meglátjuk a 18. században, ezeket áthelyezték az újonnan épült családi kápolna udvarára. Tehát ezért léteznek ezek a sírok, és persze természetesen a sírfeliratok is. Engedjék meg, hogy ezt a sírfeliratot felolvassam. Ez a következőképpen hangzik. Állj meg utonjáró, végy példát rólam. Én fekszem itt Haller János, Haller Istvánnak és Kendi Juditnak fia, atyai ágról régi nemzet, anyámról, Szkíciából kijött kapitányok közül. Egyiktől, úgy mint Kementől vettem eredetet. Míg éltem, az erdélyi fejedelemnek és római császárnak voltam tanácsa, ezekkel nem dicsekedem, hanem tanúságul írtam, hogy akárki voltam is valaha, most az földporában fekszem. Nem használ nemzetem, ha nem volt reménységem az én teremtő Istenemben, az ő szent fiának, az Úr Jézus Krisztusnak, szenvedésének és halálának érdemében. Szeretem az én jó Istenemet, Uram. A szeretettel együtt támasz fel engem koporsomból. Haller János tehát az, aki a várkastély építését, az édesapja által elkezdett várkastély építését befejezi 1674-ben. Erről a várkastély falába elhelyezett építési tábla tanúskodott, amelyet később az új barokk kastély homlokzatába, falába is áthelyeztek. Most Haller János érdemeiért 1699-ben fia István bárói rangot kapott, majd az ő fiai 1713-ban grófi rangra emeltettek. Egy másik ága, a kapjoni hallereknek az ága egy picit később 1753-ban emelkedett grófi rangra. Mondhatjuk azt, hogy megelőzték ugye a német hallereket, akik viszonylag későn, tehát csak 1790-ben kaptak bárói rangot, tehát grófi rangra nem emelkedtek. Az előbb említett Haller István, tehát Haller Jánosnak, a kastély, várkastély befejezőjének a fia, ő több vármegyének is volt a főispánya, ugye Belső Szolnok, Torda vármegyék főispányaként tevékenykedett, de talán a legfontosabb politikai funkció, amelyet viselt, az Bánfi György 1708-as halála után ideiglenesen átvette a gubernátori teendőket, majd pedig 1709-ben az úgynevezett Landesdeputation, a gubernium nem működött ebben a periódusban, az úgynevezett Landesdeputation elnöke lett, nagyon-nagyon rövid ideig, ugyanis 1710-ben elhalálozott.
Történész úr, a mai Szentpáli kastély azonban a 18. század közepén épül. Melyek voltak ennek a körülményei?
Mivel Haller István a Habsburgok oldalán állt, és családjával szebenben élt a Rákóczi szabadságharc eseményei alatt, birtokait kifosztották, a Szentpáli várkastélyt is megostromolták, többször is a kurucok, és ezért végül is a Rákóczi szabadságharc végén mondhatjuk azt, hogy lakhatatlanná vált. És így 1711 után Szentpál megszűnik a család lakhelyének lenni. Haller Istvánnak három fia volt, László örökölte Fehéregyházát, János Darlacot, és végül is Gábor, tehát Haller Gábor Szentpált. Ő a királyi táblának volt az ülnöke, és hát viszonylag fiatalon hunyt el 1723-ban, tehát az özvegye Károlyi Klára, aki különben a híres kuruc tábornoknak, Károlyi Sándornak volt a leánya, tehát Klára édesapja segítségével nevelte gyerekeit, és hát rendezte a birtokokat, a birtok ügyeket. Károlyi Klára ezért főleg a károlyiak birtokain élt. Károlyi Klára szentpári tevékenysége főleg egyházi jellegű, és itt mindenképpen azért nem szabad átsuhannunk, ugye itt Károlyi Klára szerepe felett vagy mellett. Neki köszönhető, hogy a szentpári templom ugye visszakerült a katolikus egyház tulajdonába, tehát itt egy templom foglaló erdélyi nemesasszonyról van szó, és a mai szentpáli templomot nagyjából neki köszönhetjük, ugye 1744-ben itt egy új szentélyt épített, és teljes mértékben átalakította a templomot. Ugyanakkor az egyháznak ajándékozott két kegykép másolatot is, és amelyek léteznek napjainkban is. Egyfelől a templom visszavételének emlékére készítette el a Mária Pócsi kegyképnek a másolatát, És azt még el kell mondani, hogy korábban néhány évvel is készítetett egy kegyképet, ez pontosabban a Mária Celli kegyszobornak a festménye volt. Igazából itt az volt az apropója ennek a képnek, hogy 1737-ben a Bánya-Lukai csatában, ez lent Bosznia-Hercegovinában van, tehát a Bánya-Lukai csata alkalmával ebben a csatában résztvevő fiai és a testvére ugye megmenekültek, és hálából készült ez a kép. Mind a két kép létezik. Napjainkban itt Marosvásárhelyen, a katolikus egyház tulajdonában, a katolikus templomnak a karzatán működő egyház történeti múzeumnak az anyagát képezi. Érdemes megemlíteni még azt is, hogy Károlyi Klára nevéhez fűződik a szentpáli kápolna építése. Ugye a legenda szerint 1713-ban a Méhesi tavon átkelve a jég megroppant, és halálos veszedelemben volt a család, és a szűzanyához fohászkodva megmenekültek, és akkor megfogadták, pontosabban Károlyi Klára megfogadta, hogy ezért a szűzanya tiszteletére kápolnát fog építeni. Ez az 1740-es években valósult meg, és az oltárkép, amely sajnos már nem létezik, vagy legalábbis ismeretlen helyen van, ugye az oltárkép tehát magát az eseményt is megörökítette, tehát régi fotókról ismerjük, hogy hogyan is nézett ki ez a régi oltárkép. Haller Gábor és Károlyi Klára házasságából született gyerekek közül Gábor örökli Szentpált. Ő 1754-ben kötött házasságot Grassalkovics Anna Máriával, a híres Grassalkovics Antal leányával. Antal a magyar királyi kamarának volt az elnöke, Mária Terézia híve, és hát ekkor már elkezdte Gödöllői kastélyának az építését. Egyes történések szerint ez talán hatással is lehetett a Szentpáli kastély építésére is. Grassalkovicssal való rokonság Hallert ugye a Bécshez közeli magyar arisztokráciával juttatta a kapcsolatba, prezentáció szempontjából szükségessé tette egy új kastély építését, egy új birtokközpont kialakítását. Ezért épül az új barokk kastély Szentpálon, aminek az építését valahol az 1760-as évekre lehet tenni, pontosan nem tudjuk. A régi várkastélyból származó építési táblákat, ahogy már említettem, áthelyezték az új kastélyba, tehát ezeket megmentették, és ugyanakkor a családi kápolna sírköveit áthelyezték a Károlyi Klára által építetett kápolna körül kialakuló sírkertbe. Vannak olyan történészek, akik úgy tartják, hogy talán a kastély végső kialakítása egészen a századfordulóig húzódott. Ekkor már, tehát a 18. század végén, 19. század elején már Haller Gábor és Grassalkovics Anna Mária fia József a tulajdonos. Ő különben Kolozsvár megye főispánja volt, a kolozsvári királyi liceum igazgatója, ezeket most nem részletezzük. Itt a kastély történet szempontjából azt kell elmondani, hogy Haller József a kastély mellé egy harangtornyot építetett, amelyet azonban 1950-ben lebontottak. Tehát ezért, hogyha valaki keresi ezt a harangtornyot, ezért nem találja, mert sajnos nagyon-nagyon korán az államosítást követően ezt a földeltették egyenlővé. Az ő felesége a híres Kohári családnak volt a tagja, Kohári Mária Teréziáról van szó. Mária Terézia testvére Ferenc herceginangot kapott, és ő volt a család utolsó férfi tagja, ugyanis a leányát, Mária Antóniát, egy német származású fejedelmi család tagja, Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha vette feleségül, és ezt azért tartottam érdekesnek megemlíteni, mert hogy a Sachsen-Coburg-Gotha család nagyon-nagyon sok uralkodó családot adott Európában. Ugye például Ferdinandnak a testvérei közül Lipót az első belga király lett, másik testvérének a fia volt Albert, aki Viktória királynő férje volt. Majd az ő fiai közül Ferdinand portugál király lett, és az egyik unokája ugyancsak Ferdinand bolgárcár.
A 18-19. Század kik voltak azok a Hallerek, akik ebben az időszakban a kastélyban éltek?
Haller József és Kohári Mária Terézia házasságából három gyerek született, Lajos, Ignác és Ferenc. Lajos például a marosvásárhelyi kaszinó létrehozásában játszott nagyon fontos szerepet, és az ő fia, aki ugyancsak a Lajos névre hallgatott, 1848-ban például csatlakozott a nemzetőrséghez. A három fiú közül a második Ignác Kükülővár megye főispánjaként tevékenykedett, de talán a legérdekesebb karriert a harmadik fiú Ferenc futott be. Ő 1796-ban született, és hát őt katonai pályára szánták, tényleg kitűnő katonai karriert futott be, amely 1813-ban kezdődött, amikor 17 évesen részt vett a lipcsei ütközetben. 1837-ben a magyar nemesi testőrséghez került, amelynek kapitánya is lett. Majd 1842-ben tábornoki rangra emelkedett, és kinevezték Horváth bánnak. Hát ezt a funkciót 1845-ig töltötte be. 1848-ban különben Radetzky tábornok mellett tevékenykedik, az ő támogatására küldik Itáliába, és hát ezután Peszkiera várának a parancsnoka. Különböző politikai funkciók után 1865-ben kinevezték erdélyi udvari kancellárnak, különben ő az utolsó erdélyi udvari kancellár, tehát 1867-ig töltötte ezt a funkciót, és majd ezután az újjászervezett magyar királyi testőrségnek lett az első parancsnoka, és ezt a funkciót egészen 1875-ben bekövetkezett haláláig töltötte be, és ezután Szentpálon temették el, tehát a szentpáli kápolna alatt lévő kriptában nyugszik. Tehát a testvérek közül Ferenc halt meg utoljára 1875-ben, és ezzel igazából kihalt a Szentpálon lakó hallerek ága. Tehát ugye, ahogy mondtam, Lajosnak volt egy fia Lajos, aki 1867-ben hunyt el, de neki már nem voltak leszármazottai. Ugyanez történt Ignáccal és Ferenccel is, tehát nem alapítottak családot. Ez azt jelentette, hogy a szentpáli ágból még a 18. században kivált és ugrán lakó ágnak a tagjai vették birtokba a szentpáli kastélyt is, tehát Ugráról, magyarán mondva, átköltöztek Szentpálra, és újra ez a két, hát mellékág, egyesek azt mondják, hogy nem is léteznek, mint ág, de mondjuk azt, hogy az Ugrán Szentpálon lakó ágak végül is egyesültek, úgyhogy az ugraiak megörökölték a szentpáli kastélyt, és hát végül is az új egyesített birtoknak az új tulajdonosa az Haller György gróf lett.
Hogy alakul a kastély és a birtok története a 20. században?
Ugye 1945-ig a kastélyon nem végeztek átalakításokat, a tulajdonosok féltve őrizték kincseit, ősgalériáját, antik bútorait, és hát a 20. század elején a birtok tulajdonosa gróf Haller György és felesége gróf Bethlen Ilona, ugye a későbbi miniszterelnök Bethlen Istvánnak a testvéréről van szó, és hát az ő kívánságára, Bethlen Ilonának a kívánságára alakították ki a kastély parkját. Hát ugye ezt ma megint hiába keressük, talán esetleg egyetlen fa árválkodik a hajdani park helyén. Haller György és fia István ritkán vállaltak közéleti szereplést. Haller István a két világháború közötti kisebbségi, gazdasági törekvések, gazdasági szervezetek egyik támogatója volt. Ez az utolsó tündöklés a kastélynak, ugye a 20-as, 30-as évek, és azért, hogy képet alkossunk arról, hogy hogyan is nézhetett ki a kastély, engedjék meg, hogy itt segítségül hívjak egy visszaemlékezést. Ugye 2010-ben jelent meg Harmadh Ferencnek a visszaemlékezése. Ő az utolsó szentpáli tulajdonos Haller Istvánnak a leányát vette feleségül 1948-ban, gróf Haller Ilonát. Ő egy 1940-es évekbeli sétára emlékszik vissza, amikor Haller Ilonával bejárják a kastélyt és a kastély környékét, és leírja azt, hogy mit lehetett látni az épületben, a kastélyban. Ha megálltunk az udvar közepén, gyönyörködhetünk az árkádívekben, melyek vadszőlővel voltak borítva. Az ablakokon levő zsalugáterek nagy része már hiányzott, jól melegítették éjszaka az orosz katonákat. A földszintről tölgyfalépcső vezetett fel az emeletre. Ezt még megkímélték, a korlátja is megvolt. Az ebédlő ajtaja nyitva volt a szobák felé, és azok ajtói is nyitva voltak, ha egyáltalán voltak még ajtók, így az összes szobán átláttunk az épület végéig. Az ebédlőt és a mellette lévő szalonok ablakkereteit tölgyfabetétek díszítették. A szalonok falait tapétával vonták be. A déli szárny emeletén a család szobái kaptak helyet, az északi szárny emeletén a vendégszobákat találtuk. A fűtés az emelet déli szárnyán központi vezetékekkel volt megoldva. Az ebédlő közepén nagy, 12 személyes asztal állt a család és az esetleges vendégek étkeztetésére. Ezt a nagy asztalt, ha télen otthon voltak a gyerekek, pingpongozásra is használták, mert télen a kis ebédlőben étkeztek a fűtés spórolása miatt. Az ebédlő három ajtaja fölött tölgyfából díszesen faragott címereket láthattunk, a Haller család címerét. A karácsonyi ünnepek alkalmával az ebédlő melletti első szobában, a Géza szobájában állították fel a plafonig érő nagy fenyőfát csillogó díszekkel, édességekkel megrakva. Ha a karácsonyi ünnepekre nem jöhetett haza Budapestről, Ilona nagyon szomorúan gondolt ezekre a téli estékre. Míg kisgyerekek voltak, ezekben a napokban karácsony előtt, míg díszítették a nagy fenyőfát, nem volt szabad ebbe a szobába menniük, hogy ne zavarják az angyalkák munkáját. Izgatottak voltak, hogy mi történik ott. A kert felé néző szalonok fotelekkel, heverőkkel, asztalkákkal, díszes csempekályhákkal, porcelánokkal voltak berendezve, képek a falon. Az utolsó szalonban az apró, világosra és sötétre színezett fényes parketta ünnepivé varázsolta a szobát. Mindhárom szalonban a falakat textíliával tapétázták. Az ebédlő melletti szalonban zongora volt, melyen Ilona tanult. A Maros felé néző szalonban gyülekeztek a családtagok és vendégek ebéd és vacsora idején. Gyors iramban igyekeztek a szalonban megjelenni, mert 10 perccel az ekevas ütögetése után kezdődött az ebéd. György gróf nagyon pontos volt, és elvárta mindenkitől, hogy az legyen. Pista az inas fehér kesztyűben kínálta végig a fogásokat. Az ebéden rendes öltözetben kellett megjelenni, zakóban, nyakkendővel, akármilyen meleg volt. Az inas a tálakat körbevitte, kezdve az öreg gróffal, még egy kínálás, és utána a második fogás ugyanígy. Étkezés után meg kellett várni, amikor a gróf felállt, és visszaindult a szalonba. A családtagok csak ezután mehettek. Ott következett a kávézás, szivarozás, cigarettázás, édességek fogyasztása. A gyerekeknek az étkezésnél sietniük kellett, mert őket szolgálták ki utoljára. Ilona 70 év után sem tudta leszokni a gyors étkezést. Ha a gróf felállt az asztaltól, mindenkinek fel kellett állnia. Vége volt az ebédnek. 1937-ben, mint vendég voltam a kastélyban. Az első ebéd alkalmával nem tettem nyakkendőt, nyári meleg lévén. Ebéd után a grófnő megkérdezte, van-e nyakkendőm. Mivel nem volt, kaptam tőle egyet, s minden rendben volt. Az ebédlőtől a falu felé eső déli irányban a családtagok szobái helyezkedtek el. Az első a Gézáé volt, a második az Ilonáé, itt a butorzaton kívül fürdőszoba is volt. Az 1930-as években a gróf vezettette be a központi fűtést, a vezetékek nyomai ma is látszanak. A fürdőszobába fehér márványtömb lépcsőn léptünk be, falait fehér csembe burkolta, a legfelső sorban kék szegéllyel. Ilona szobája mellett a nevelőnő szobája kapott helyet, melyből később vendégszoba lett. Utána következtek a szülők szobái, fürdőszobával, közös konyhával, a nagypapával, közös ebédlővel. Végül a nagypapa szobái zárták az emeletet. A szobák előtt körbefutó folyosó lépcsőház tette díszesebbé az épület együttest. A folyosót sárgás színű zsolnai csempe borította, melyre széles teveszőr futószőnyeget terítettek. A család lakószobái nem voltak tapétázva, csak a nagy ebédlő és a szalonok. A falu utcájáról boltíves téglahídon mentünk be a kastély udvarára. Az udvar közepét terjedelmes grupp övezte. Az ajtón belépve az előtérben volt az emeletre vívő szépen faragott tölgyfa lépcső szembe a Halle bejáratával. Jobbra a déli szán végéig nyíló folyosó, mely a cselédszobákhoz, konyhához, kamrához, mosókonyhához és az épület szán végén a kápolnához vezetett. A család kérésére a plébános itt mondott szent misét. Az északi szán folyosójára az udvarból lehetett bemenni. Itt voltak az intéző és a vendégalkalmazottak szobái, raktárak, rosszbútorok helyiségei, akár csak a nyári konyha is. Az északnyugati szán sarkának közelében a régi vár sarokbástyának romjait, ennek pincemélyedését a már említett jégveremnek használták. A tárolt jégkockákkal hűtötték az ételeket, italokat. Nyár közepén bemerészkedtem a pincébe, 1990-ben is, sokkal hidegebb volt, mint kint. Ezt a bástya maradványt a pincével együtt az 1990-es években buldózerrel betömette és elegyengedte az állami gazdaság vezetősége. Ma már nem látszik belőle semmi. Egy másik érdekesség, hogy a régi bástya közelében működött egy vízszivattyú, melyet egy körbejáró ló mozgatott. A vizet a Marosból szívták fel a tárolóba, onnan vezették az emeleti vécébe és a földszinti mosókonyhába. A mosókonyha alatti pincében ivóvizet készítő szűrőberendezés is volt, melyet a konyháig vezettek. Ebből készítették az ebédeket, teákat, inni is lehetett. Ilona tifusz betegségét az okozta, hogy a konyhában nem volt tisztított víz, s kényelemből nem ment, hogy hozzon, ivott a maros vízből. Ezeket a berendezéseket a háború végén mind megsemmisítették. A kastély déli szárnya mellett gesztenyefákat, rózsakertet és az 1610-es várkastélyt körülzáló várfal másfél méter magas maradványait találtuk. Falon kívül fenyőfák, bokrok közt keskeny út vezetett a parád és istáló, konyhakert és virágházak felé. Kastély keleti szárnyának közepén a Halle kijáratán a pompázatosan kialakított teraszra értünk, a család és a vendégek nyári pihenő és szórakozó helyére. Az ebéd utáni társalgások, kávézás, fogadások, teniszezés utáni kedvelt hely. Az épületszár mellett virágágyások, a park felé tuják, magnóliák, boróka fenyőtették illatossá a levegőt. Teraszon fonott székeken és heverőkön lehetett lazítani a napvédő ernyők alatt. Kiszélesedő évben sok-sok lépcsőn mentünk le a parkba. Mielőtt elindultunk, szemünkkel végigpásztáztuk a lépcső magaslatáról az előttünk belátható területet. Feltűnő volt a tisztás közepén egy nagyméretű körgrup sok-sok virággal, melyben a Phlox dominált. Egy másik, kisebb grupban pedig a Kanna. A falu felé nagyobb kiterjedésű fenyőerdőt tekintettünk meg, mely a besenyőpatak felé is terjedt, majd spireabokrokat, ausztriáka fenyőket, tamariszkuszt, égerfákat, hársvákat, szomorúfűzet, gesztenyefát, akácfákat. A kert közepén lévő tó fölösleges vizét a patak vezette a marosba. Tavon kemény betonhídon lehetett átjárni, ez ma is a helyén áll. A maros áradásakor ezen a patakon, mely a tóból indul el, az áradó víz feljött a parkba, és nagy részét megtöltötte vízzel. Ezért István gróf, amíg ott laktak, a kastély előtti téglahíd boltívére mozgatható vízelzáró lapot csináltatott. Mikor a maros kiöntéssel fenyegedett, a lapot lezárták, mint egy elzáró zsilipet. Miután a víz leapadt, a zsilipet kinyitották. A park megmentődött. Ezért volt olyan szép.
Történész úr, az erdélyi mesélő kastélyk utolsó perceiben megkérjük, hogy foglalja össze a mai beszélgetésünket. Végső következtetések.
A Hallerek előtt a birtok legfontosabb tulajdonosai az alárdiak és a kendiek voltak. A Szentpári csata idején a birtok tulajdonosa Alárdi Ferenc volt, aki a pártütő Bekes Gáspár táborát erősítette. Kendi Judit kezével került a birtok Haller István tulajdonába. Ugye a Hallerek Nürnberg városát tartották központjuknak, család főleg kereskedelemmel foglalkozott, így kerülnek képviselőik Budára, majd pedig a 16. század elején Erdélybe, ugye első erdélyi képviselő Péter Haller. A Szentpári kastélyt 1610-ben kezdte építeni Haller István, és a végül is fia János fejezte be 1674-ben. Ez a várkastély komoly rongálásokat szenvedett a kuruc háborúk idején. A ma is látható kastélyt Haller Gábor és felesége Grassalkovics Anna Mária építették valahol az 1760-as években. Az ő fiuk Haller József egy harangtornyot emelt, amelyet azonban 1950-ben lebontottak. Ezután a kastélyon semmi komolyabb változtatást nem hajtottak végre. Az utódok, ugye a 19. században a család legfontosabb viselője Haller Ferenc, aki magyar testőrkapitány, Horváth Bán tábornok. A 20. században, 1949-ig lakja a család a kastélyt, és ezután kezdődik a kastély pusztulása.
Tanár úr, köszönjük a történelmi információkat, köszönjük a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. El kell mondani a kedves hallgatóknak, hogy a Hallerekkel kapcsolatos műsorunkat folytatjuk, sőt itt még a Szentpári kastélyra vonatkozó néhány adat is be fog kerülni a következő műsorba. Ugyanakkor pedig a Hallerek erdélyi jelenléte folytatódik, tehát ez azt jelenti, hogy a Hallerek által épített más erdélyi kastélyokat is be fogunk mutatni önöknek a következő műsorban.
Így legyen, számítunk önre a jövő szombaton is. Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani az Erdélyi Mesélő Kastélyok második műsorában. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket dr. Kálmán Attila történész nevében is. Lassan át kell adjuk a stúdiót, elköszönök a műsor szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép napot és hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.